Fókuszban tanáraink, öreg diákjaink élete. Alma Mater. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az Alma Mater hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagybodó Szilárd. Több mint 200 rendezés, 12 könyv, 3 házasság, megszámlálhatatlan emlék és egyedi történet. Ha címszavakban kellene jellemezni Kovács Levente életét, akkor talán ezeket mondhatnánk. De nem lehet, és nem is érdemes pusztán néhány szót mondani egy ilyen különleges háborún, kommunizmuson és online világon átívelő életről. Levente bácsi, ahogy a diákjai szólítják, pedig az életét tette fel a színészképzésre. Rengeteget dolgozott, és elmondása szerint mindent elért az életben. Témánk örökre az egyetemen. Meghívottunk dr. Kovács Levente rendező, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatója. Tanár úr, köszönjük, hogy ismételten elfogadta a meghívásunkat, és eljött az Alma Materbe. Szeretettel köszöntöm újfent a mikrofonok előtt.
Én is nagy örömmel üdvözlök mindenkit, aki végig tudta hallgatni ezeket az interjúkat, a beszélgetéseket, mert ez valahogy egy kicsit tágítja nem csak az én gondolkodásomat, hanem talán azokét is, akik meghallgatták.
Az elmúlt műsorokban szó volt arról, hogy a rendezők, a művészek bizonyos értelemben a nemzet napszámosai voltak. Ennek fényében hogyan volt idő családra, magánéletre?
Egy nagyon jó kérdés, mert sokszor ugye olyan körülmények között dolgoztunk, én speciális, a 80-as években, hogy 80-tól 91-ig szinte majdnem végig, hogy egy évben rendeztem 4-5 egyszer 7 előadást is, ami túl sok volt, de mindig máshol. Tehát alig volt idő a családi életre, és alig volt idő arra, hogy a fiammal foglalkozzak, aki azokban az időkben volt éppen az a, főleg a 70-es évek elején, az a kamasz, aki úgy egy kicsit az önállósodó nem korszakban van, és hát ez távirányítással, meg a feleségem, meg a nagybácsi irányításával végeztük. Ez több-kevesebb sikerrel, de hát végül ő is elvégezte a színit, és 31 éve színész Nagyváradon. Na de hát visszatérve a családi életre, először is az volt, hogy a családi élet megszervezése függött jó részt a jövedelemtől. Nagyon alacsonyak voltak a fizetések, volt olyan év, hogy nem kaptunk fizetést egyáltalán sem én, sem a feleségem 6 hónapig. Ha nem lett volna megtakarított pénzem a rendezői honoráriumokból, amit Kolozsváron vagy Szatmáron kaptam, egyszer nem tudtunk volna létezni. És pont ebben az időszakban lett a fiam beteg, mononukleózisos, ami egy ilyen immunbetegség. 2 hónapig parancsolták ágyba, és olyan adagot, élelmiszer adagot írtak elő az orvosok, hogy mindenki csoda, ez hogy lehet megszerezni, mert minden napra kellett neki legalább 1 tojás legyen, és kellett legyen 1 csirkehús adag. Na most abban az időben fejadag volt, egy család 5 tojást kapott 1 hónapra. 1 táblavajat 1 hónapra. És 1 csirkeszárnyat a csirke mellett, nem tudom, 1 hónapra. És hát akkor ezt utána kellett járni, volt egy különleges anyagraktár, amely a párt irányítás alá tartozott, és a úgynevezett VIP adagok voltak, és bekerültem ebbe a VIP keretbe, és akkor hetenként egy este 10 órakor el kellett mennem egy mellékutcába, ott egy sötét helyen egy vaskaput meg kellett kopogtatnom, az kinyílt, és kiadták a csomagot, amiben benne volt 1 heti adagja a fiamnak. Ellenkező esetben nem tudott volna talpra állni. És akkor így sikerült. Ez másodéven volt, 2 hónapot hiányzott, csak akkor bepótoltuk, mikor visszatért, és több feladatot kapott, de sikerült megoldani. Na tehát, ugye amíg eljutottunk idáig, addig még voltak problémák, hiszen tulajdonképpen az első időszakban, a magánéletet tekintjük, a gyerekkoromnak volt egy érdekessége, ugye mi a központban laktunk ott fent abban az utcában, ahol a börtön van, azt annak idején Diákfarkas utcának hívták, és ott volt édesapámnak egy műhelye, Szabó műhelye, szép kis cégtáblával, aranybetűkkel, Kovács József, Úri Szabó. Én 40-ben születtem, és hát úgy 46-ig, 48-ig nagyon jól működött ez a Szabó műhely, jó klientúrája volt apámnak minden, és hát ugye ott egy szoba konyhánk volt, és egy nagy műhely. A műhely időnként szobának is szolgálhatott, mert a műhelyben, ha a családon közét népes család, akkor ott helyett csináltunk a családi összejövetelnek. Többi pedig az ott nyilván abban az időben a fürdőszoba luxus volt, tehát volt kanalizálás, volt víz, de nem volt fürdőszoba. Ezért a fürdések mindig a nagy teknőben, a fateknőben történtek. Ez különösen akkor volt érdekes, mikor a család színházba készült, mert színház mondjuk pénteken volt általában a színházi nap, mikor mentünk, és kettő péntekig a család végig fürdött, és minden a színházba menés előtt, és így 46 márciusában nyitott a Székely Színház, és az első héten egy előadásra elmentünk, és ez volt a Cirkusz Hercegnő. Ezen az előadáson, ugye, addig normális gyerekkor volt minden, ott játszottunk, nagyon tiszta hely volt. Ez a Deák Farkas utca olyannyira, hogy mikor kinyátszottunk az utcán, mondjuk úgy fociztunk, mert forgalom nem volt. Két hétben egyszer tántorgott arra esetleg egyik orvos a kicsi Topolinójával, akkora autó volt, hogy most elférne a zsebünkbe egy régi 500-as olasz Topolino a 30-as évekből. És akkor édesanyám kihozott abroszt, leterítette a járdára, körbeültük, megettük 5 órakor az uzsonnát, mert uzsonna az akkoriban divat volt, délelőtt 10 órai, délután uzsonna, napi 5 étkezés biztosítva, és hát akkor visszatértünk a játékhoz. Tehát olyan volt az élet, mint egy udvar. Abban az utcában kb. 15-20 gyerek lakott a környéken, mindig annyian játszottunk, és csak csodálkoztam, amikor az unokámat láttam a Nagyváradon, hogy összesen egy barátja volt a 12 év középiskola, akivel úgy összejöhetett. Tehát a mi életünk egészen más volt ilyen szempontból. Hát később, mikor elkezdtünk olvasgatni, és minden mai Károly Verne, meg ilyen könyveket, akkor ezeknek a könyveknek a történeteit lejátszottuk az udvaron. Egyszer megcsináltuk az egri várostromát, mert ugye fafűtés volt, és minden udvarra hoztak tűzifát, és ilyen 6 hétig fenn volt a farakás, hogy száradjon a fa. Nyilván, hogy a Pál utcai fiúkban a nagy gruncsata, ezekben a farakások voltak, a várak, minden, és ezt lejátszottuk, és hogy legyen egy összekötő, hát gyerekek elindultak, és loptak mindenhonnan egy téglát, és mindenfélét, hogy építsünk még egy falat. A legkisebb gyerekek, ami az öcsém és a barátja, 3 és fél évesek voltak, egy-egy téglát totyogva hoztak, hogy legyen a falba, de hát ez egy olyan nagy közös akció volt, és ez nagyon szép korszaka volt az életünknek. Háború volt ugyan közben, a háború átvonult rajtunk is, 6 hétig voltunk pincében, mert féltünk a bombázásoktól, de aztán a bombázások elkerülték Vásárhelyet, és 6 hónap után feljöttünk a pincéből, de teljesen be volt rendezve ebédlő hálószoba, konyha a pincében, több lakó volt, 3 lakó volt, és volt 2 egyetemista fiúk, orvostanhallgató fiú, akik voltak a fővédők, akik beláncolták minden éjszaka az ajtókat, és egyszer volt egy közeli csattanás, volt egy belövés a 2, és a hatalmas légnyomás úgy kirepítette az ajtót, hogy a láncok, amelyek így szikszakba oda voltak kötve, a falig elrepültek, hát meg voltunk nagyon ijedve. Volt egy bunker az egyik udvarnak a kertjében, egy szabályos bunker, amit erre építettek, egy mély gödör, fedve, mert bomba biztos volt az akkori bombázásoknál találatért, tehát aki benne volt, az nem pusztult volna el, mert olyan magas föld és gerendahányás volt. Lent kivágva a földből ülések, minden a fene, és oda befért a fél utca egy ilyen bunkerbe. Na hát aztán így telt múlt az idő, és ezért 1946. március 6-a, azon a napon volt egy nagy szavazás itt Romániában, a Gróza párt megnyerte a szavazást, és akkor elindult a román államaparátus beépülése ide, mert a békeszerződés értelmében Erdély visszakerült Romániához, a trianoni határok újra életbe léptek, és addig, tehát 45 májusától, amíg volt a háború vége, 46 márciusáig szovjet katonák voltak az rendfenntartói a városnak, illetve azok a férfiak, köztük apám is, akik megjárták a háborút, fegyverviselt emberek voltak, képzett emberek voltak, és ilyen polgári őrjáratokban szerepeltek, minden 2 hétben egy éjszakai őrjáratban apám is benne volt. Ennyi volt nekünk a háború. De aztán jött a háború vége. Az első volt az, hogy jönnek az oroszok. Németek eltakarultak. Az németek közül ugye egy csapat mindig ott a mi utcánkba szállt meg, amikor mentek, akkor pont ott, és mikor jöttek vissza pont ott, tehát ugyanaz alatt német csapattal kétszer találkoztunk. Köztük volt egy osztrák tiszt, aki engem nagyon megszeretett, és mindig az ölébe ültetett, és mondta, hogy pont egy ilyen kicsi fiam. Most az osztrák tudott egy kicsit magyarul, apám tudott németül, mert Szebenbe végzett, és hát ott a német tisztikar mindig a mi udvarunkra telepedett be vacsorázni, volt egy nagy pingpongasztalunk, és a körül anyukám ott vágott le nekik paradicsomot, vagy valamit a kertből. Tehát elég kedélyesen telt el a háborús év nagy része. Egyszer történt egy eset, hogy a kisállomáson, a kisállomás volt kijelölve annak a helynek, ahonnét menekülhettek a szászok. A szászok menekültek el, mert népirtás elében nézett ki a dolog, azokat ki fogják az oroszok érteni. És szekerekkel és mindenre oda kerültek, és vagy 7-8 ezer ember összetorlódott ott azon a kis állomás körül téren, és erre a szovjetek vadászgépekkel föléjük repültek, és vadászgépekről gépfegyverezték az embereket. Sok ember elpusztult, de a mi német tiszti vendégeink, azok rögtön felmentek a háztetőre, kiszedték a cserepeket, kirektek valami légvédelmi géppuskákat, ez 4 ilyen géppuskából állt, ami ugye üteg, és hát lőtték az orosz vadászgépeket. Azok az orosz vadászgépek egy kis mészárlás után kénytelenek voltak elmenni, a németek túlerőben voltak. De ez a pasas, ez az osztrák tiszt, az éppen az ölébe voltam, azt mondja, gyere, menjünk fel padlásra, nem tudta, hogy mire mondja. Hát ott elő volt készül a géppuszta, ide ültetett a térdére, és lőtt a géppuskákkal. Részt vettem a háborúba a németek oldalán. Egyszer csak sikoltozás, ugye 5 éves se voltam még, sikoltozás, anyukám és egy nagynéném a pincéből felrohantak, kerestek a padlást. Akkor meglátták, hogy ott ülök, és ez lő, ottan kemény géppuska sorozatok, és én ezt borzasztóan élvezem. Nagy jajveszékelés volt, őbe kaptak, levittek a pincébe, ez a kedves osztrák katonat is csak röhögött ezen az egészen. Ez volt ez, és akkor másnap kint, miért elindultak a németek kifelé a városba, 3 tank is ott volt, az egyik tanknak a csövére felültettek, és akkor fényképeztek ön, mint hős harci katonatársat, aki részt vett a háborúba. Ezt később sosem mondtam el a nagy káderezesek idején, mert hát, ha még megvádoltak volna, hogy én 5 évesen a nagy német fasiszta hadsereg oldalán szálltam szembe a felszabadító szovjet hadsereggel, mely erre is képesek voltak abban az időben az ilyen marhaságokra. Na, és akkor jöttek. Jött az oroszok, mindenki meg volt, ilyen jönnek az oroszok, mi lesz itt, nem tudom mi. Jött egy szomorú, egy orosz katona, bekopogott a kapun, bejött, apám tudott egy kicsit, ukrán volt a pasas, a Szovjetuniós ugye több államból állt, és az ukrán származás volt. Apám egy hétig feküdt Ukrajnába sebesülten, és ott ápolták, mielőtt hazahozta a Donkanyartól, túlélte, és akkor beszélgettek ők, ott leültek, anyám befestette az arcát feketére, minden fekete kendő, hogy nehogy, nagyon szép asszony volt anyám, hogy nehogy a szorosznak kedve támadjon valamire, és hát főzött egy kicsi köményes pálinkát, meg megkínáltuk, nem tudom mi, rettek, ilyesmi, szalonna ez az. Nagyon szépen elbeszélgettek apámmal, vagy 2 órát, én ott ültem, és mondta, hogy milyen szép a gyermek. Volt egy nagyon szép labdám, egy szürke gumilabda, amit az osztrák tiszt hagyott itt nekem. Kivette, valahol Oroszországba szerezte a labdát, haza akarta vinni a fiának, de olyan jól összevasz, hogy nem hallottam a családomról semmit, lehet, hogy nem is élnek, itt hagyom neked a labdát, és legyen a tiéd. Megvolt ez a labda 12 éves koromig, ezzel futballoztunk környéken mindenféle, amíg 52-ben kaptunk először életünkbe egy futballlabdát. De addig ez a labda nagyon jó volt, olyan kézilabda nagyságú, nem futballlabda, hogy nagyon jó gumi minősége volt, nem lyukadt ki semmire. Na, és aztán jött az orosz, minden rendben volt, megitta a pálinkát, ivott kávét, teát, minden, és elindult kifelé, akkor mondta, hogy Gaspodin Kovács, davaj csász. Elkért az órát. Az órát azt az oroszok mindig elvették az órákat. Mi már azt hittük, hogy megvan úszva minden atrocitás, de nagyon kedvesen, és apám lecsatolt az órát, és odaadta neki. Meg volt egy igazi órája tartalékban, ez egy olyan tucat karóra volt, neki volt egy gyönyörű ezüst zseborája, amit egy Brauswetter cég készített neki, még Szegeden. Az nem került el, azt nem láttak, hát ennyi volt, elmentek. Na, megúsztuk az oroszokat. Igen, nem, de jön a román hadsereg, azok borzasztó kegyetlenségeket fognak követni. Na, hát 2 hét múlva megérkezett. Jött kopogás, mentünk, 6 román katona a kapunál jött, kérdezték, hogy nem kaphatnának egy kis vizet. Ennyi volt. Adtunk nekik 2 veder vizet, hálálkodtak, de elmentek, ők se gyilkoltak, nem kegyetlenkedtek, ennyi volt a háborúból való kilépés, és utána elkezdődött az akkor életünk, és márciusban szomszédba beköltözött egy román család, ezredes volt a férj, aki a város parancsnokságban vett részt, második ember volt, megkapták egy zsidó családnak, akiket elhurcoltak annak a lakását, és közös kerítése volt a mi hátsó udvarunk, egy olyan kertszerűség, nekik is egy kertes udvar, és volt egy közös kerítés. És lestem át, mert ott mindig valami ének szó volt. Hát kiderült, hogy a román családnak van egy kislánya, aki velem egyidős. És van egy cselédlány, aki figyelz rám, mert a szülők minden nap a hivatalban voltak. És hát az ott énekelget, és én a lyukon néztem, gyönyörű Lianka volt, rögtön szerelmes lettem belőle, amilyen szerelmes, egy 6 éves tud lenni. Meghallottam, hogy Liának hívják, és loptam neki, a szomszédnak volt 6 friss kutyakölyk, és a 6. albinó volt, fratkas kutya albinó, gyönyörű kicsi. Elloptam a kutyát, és mondta neki, ott volt egy lámpa, és mondtam neki, hogy Lia, kölynemik, mert nem tudtam, hogy köszönnek, mert valahogy elmondtam, átgyömöszöltem neki a kutyát, jó barátságban voltunk, és jöttek a fiúk, hogy miért nem játsz, hát mondom, itt vannak. És van itt egy román Liánka, igen, és megnézhetjük. És akkor végül úgy alakult ki, hogy ezen a lyukon mindenki egy gombért nézhette egy percig a román Liánkát. Akkor a szenzáció volt ez akkor, mert nem voltak románok a városban nagyon kevesen. És aztán az így alakult, nagy szerelem, aztán ők elköltöztek, én kezdtem iskolába járni. 6 éves koromban kurengedélyt kaptam, mert ugye kevés gyerek volt, és a 6 éves gyerekeket. Én júliusban születtem, júliusban töltöttem a 6-ot, szeptemberben mentem iskolába, és ez a fátán mindig elkísért, mert amikor a felsőbb tagozatra értünk, szovjet módszerrel bevezették, hogy 10 osztállyal érettségizünk. Tehát a 10 osztályos iskola rendszer volt. Én ugye júniusban érettségiztem, júliusban töltöttem a 16-ot, szeptemberben egyetemista lettem Kolozsváron 16 évesen. És ez így mindig azt eredményezte, hogy én mindig jóval fiatalabb voltam. Én voltam a legfiatalabb az osztályban, akit elindítottak, és aztán az egyetemen is ez így volt. Úgyhogy 61-ben, 21 éves koromban államvizsgáztam, rögtön tanár lettem, és 23 éves koromtól a főiskolára kerültem gyakornoknak, és akkor kezdődött az én színházi életem. A főiskolán végigjártam létrát a gyakornokságtól, a tanársegéd, a lektor, konferenciár és egészen el a professzorig, és a professzor emeritusi címet és a doktorátust is megszereztem. Tehát egyfolytában valahol mindig kellett menni felfelé a létre, ez mindig kicsi versenyvizsga, kicsi ez, kicsi az. De ott voltam, és ugye 56-tól 61-ig a Bolyain végeztem, 59-ig csak Bolyai volt, 59-től Bábes Bolyai, egyesítették a két egyetemet, Ceausescu elvtárs egyik első ténykedések révén, ifjúsági miniszter volt, és akkor megszervezték, hogy az egyik kolléganőm, egy magyar szakos kolléganő írjon egy kérvényt, hogy mi szeretnénk esélyegyenlőséget, mi magyar diákok, és kérjük, hogy románul tanulhassunk, hogy megismerjük az államnyelvét. Ez egy megszervezett akció volt, következett egy nagy gyűlés, egy hétig gyűlés, minden kar ott volt. Nagy kritikák, tanárokat kritizáltak, hogy eddig nem voltak eléggé internacionalisták. Ennek következtében a Szabédi László nevezetű költő és stilisztika tanárunk a gyűlésről egyenesen állomásra ment és öngyilkos lett, és nagyon cirkuszos idő volt. Végül aztán 59-ben egyesült a két egyetem, és akkor ilyen, hogy például a mi évfolyamunk akkor harmadéves magyar szaka, harmadéves román szakkal egy osztály szervezetbe, tehát egy évfolyamra kerültünk, összesen ők voltak 60-an, mi 40-en, és ez egy nagy osztály lett. De aztán végül csak az ideológiai tantárgynál vezették be a román nyelvet, és a katonaság, nem, a katonai oktatás is volt, mert rögtön, hogy elvégeztük az egyetemet, 2 hónapra elmentünk katonának. És akkor nekem óriási szerencsém volt, mert 46-os lábam volt, és nem kaptak rá csizmát. És akkor ment a aradi kaszárnya udvarán a katonai kiképzés, és én megjelentem egy tornacipőben mindig. Jött a tiszt, és elküldött, hogy mi ez, de nincs. Lement a rektába, nem volt, 43-asnál nagyobb pakancs nem volt. 2 hétig lévet szóltam a katonaságnál, amikor meglátott valamelyik tiszt az udvaron, azonnal elküldött, tűnj el a szemünk előtt, nem lehetne, tönkreteszed a katonaság hírnevét. Na, és 2 hét után kaptunk egy 45-ös csizmát, beálltam, és akkor azt kérdezték, hogy jön augusztus 23-a, és az egy nagy ünnep, ugye, a román felszabadulás ünnepe, és ennek az ünnepnek a tiszteletére csináljunk valami műsort. Akkor az egyik katonatársam egy román fiú, Bedilla nevezetű, ő már úgy jött, hogy tudta, hogy a Kolozsvári Nemzeti Színháznak ő lesz az irodalmi titkára, mert korábban már járt színház, rendezett, nem tudom. És azt mondja, fiúk, álljunk össze, csinálunk egy előadást erre az időre. Román, magyar, összefogtunk a zene, minden, és a 21 tagú előadást csináltunk, valami illegális harcosokról, akik parasztnak költözve kémkedtek a németek után, és egy német repülőt leszállítanak, és megszerzik az irodalmi, amit el akartak vinni, a dokumentumokat, egy ilyen partizán akció. Én is egy ilyen román paraszt partizánt játszottam Kucsmával, meg minden, és ez nagyon tetszett nekik, hogy egy ilyenre akkor készülünk, és akkor megengedték, hogy próbáljunk. Tehát én 2 hétig lőbecoltam, 3 hétig próbáltam, és akkor meg el voltunk engedve, alig voltam katona. És akkor augusztus 23-án bemutattuk a műsort a garnizonnak, volt egy ilyen nagy palotaszerű garnizonja a katonaságnak, az emeleten laktak a különböző katonatisztek lakásokban, és lent a földszinten volt az oktatási, elméleti órák, és ott bemutattuk, ott egy díszterem, óriási siker, nagyon kedvesek voltak. 31-én elvittek Kürtösre vendégszerepelni, Kurtics, az egy határhoz közel levő falu. Délután 3-tól játsszuk, 1 óra volt a darab, augusztus 31-én ott alatt környékén szaharai hőmérsékletben játszottunk, és hát annyi volt, hogy odahoztak egy kis teherautó görögdínyét, azt kiborították előttünk, azt egyetek, amit akartok. Este 7-kor volt visszavonatunk. 4-től 7-ig zabáltuk a görögdínyét, én megettem 7-et. Na, beültünk az autóbuszba, megérkeztünk 10-15 perc után az aradi állomásra, és onnan egy egyenes, gyönyörű sugárút vezetett a bálik, ahol voltak a kaszárnyánk, és azt kellett végigmenni 7 kilométeren. De összeállva, úgymond formációba, tehát alakulatba, és kellett mennünk, és énekeltünk mindenféle katonadalokat. Már nem bírtuk tovább, futólépésbe elkezdtünk rohanni Aradon keresztül. Mindenki nézte, kik ezek a szerencsétlen katonák. Arad akkor elegáns város, ott korzó, este, ilyen csipkek alapos, meg kesztyűs hölgyek, meg minden, az egész olyan monarchia korabeli hangulat, és ott mi ott rohantunk keresztül, borzasztóan, sehol egy nyilvános részé. Végül elértünk a Marosig, és a Maroson egy komp jött volna ellenünk szembe, hogy ez a komp itt volna, de nem ment senki, akkor fordultunk bele a vízbe, mindenki, ott a 20 ember, ott eresztettük el a vikát, minden. Mindenki nézett, hogy ezek bolondok, akkor reggelig kellett szállítsuk az egyenruhánkat, mert másnap kiképzés volt, tehát ilyen dolgok történtek. És akkor jöttem vissza a katonazságtól, és a Csávásra kerültem tanítani, oda kaptam. 3 hétig jártam Csávásra. És egyik nap a Bolyai előtt sétálok, úgy nem kellett ki, mert Csávásra minden reggel kibicikliztünk, jó, szép idő volt még szeptemberben is, és valamire el kellett menjek a Bolyaiban, van papír, és mikor mentem be a Bolyaiban, jött szembe az igazgató, Kozma Béla volt magyar tanárom, aki azt tanácsolta, hogy egyszer végezzem el a magyar szakot 16 évesen, mert úgy nem mehetek román rendező szakra, mert azt mondja, téged eladnak Bukarestbe, ötteér a sarkat, nem tudsz se románul, semmit, kölyök vagy, minden, megy, végezz ezt. És találkozunk szembe, és azt mondja, te már végeztél? Igen, mondom, és mit csinálsz? Mondom, hogy Csáváson tanítok. Csak tanítottál, hónaptól a Bolyaiba fogsz tanítani. Képzeld, egy ilyen szerencse. Ugyanis akkor alakult a pedagógiai főiskola, és a Bolyainak a legjobb magyar tanárát átvitték oda tanítani, és üres volt, meg ott kezdődve már az év, nem volt honnan egy tanárt keríteni, és ez nagyon kapóra jött, és azt egy feltétellel, ha csinálsz egy jó színjátszó csoportot, na aztán ez nekem se kellett több, kacskére bízták a káposztát, felfordítottam a Bolyait, 20 színjátszó csoportot hoztam létre, nagy kultúrverse, minden, és ez az igazgató, aki tudta az én ambíciómat, áthívta az egyik ilyen évvégi fesztiválról a színjátszó csoportok felléptek, a Színi Akadémia nagy vezetőségét, Szabó Lajos rektort, Kovács György, a nagy érdemes művész színész, és Tompa Miklós, a nagy rendező. Eljöttek. És amikor lement az fesztivál, akkor behívattak az igazgatót, kaptak egy kávét, ott beszélgetek, szóval nekem, na Kovács, meg aki? Hát mondom, én vagyok, magyar tanár vagyok itt, és én szervezem a színjátszó csoportot. Maga csak volt magyar tanár, maga jön át az színi főiskolára gyakornoknak. Így kerültem oda, így helyeztek át, és akkor itt elindult ez a sima szamár létre egész a nyugdíjazásig, ahhoz, hogy a nyugdíjazás után visszahívjanak tanítani, még most is tanítok, úgyhogy 25 éves koromban nyugdíjaztak, és most vagyok 82.
Tervben van az, hogy valamikor teljesen nyugdíjba vonul?
Nincs terve, csak ha kényszerítenek az egészségügyi körülmények, ugyanis életben maradáshoz, a tartás hozzátartozik a munka. Ha én nem dolgoztam volna a nyugdíjas koromban, ki tudja már, hol lennék valami, azt mondja, hogy egyáltalán még élnék. Ez nagyon fontos a munka. ez a munka. Én a fizikai munkával nem tudom, nem sok fizikai munkát végeztem életemben, de ez a szellemi munka, és ez az állandó interakció a fiatalokkal. Minden év, 4 évben más generáció, hogy volt, hogy 4 színészosztályon, most van az 5. rendezőosztályon, minden. Tehát ez olyan tréning, ami visszahat a fizikumra is. Rengeteget dolgoztam, aminek meg volt a kedves eredménye, mert 2006-ig én egy egészen 66 éves koromig egészséges ember voltam. 2002-2003-ban a színháznak versenyvizsgával a művészeti igazgatója lettem. És közben dékán voltam a főiskolán. És jött egy rendelet, hogy 2 vezető pozíciót nem lehet betölteni 2 különböző intézménybe, választani kell. És én választottam vissza a főiskolát, ám a színészképzés jobban tetszett, mint a rendeztem, mert egy előadást itt ottam ott, de a színház igazgatást nem vonzott, mert az egy nagyon rossz ízű munka az esetek többségében. És akkor visszatértem, és az eredmény viszont az addigi megfeszített munkának az volt, hogy egyszer csak jöttem haza Udvarhelyről egy ilyen zsúfolt mikrobuszban, 18 személyes mikrobuszban, 30 ember volt bezsúfolva, elég kaptunk levegőt, éreztem rosszul, hogy megkezdtünk. Akkor jöttem haza a színház téren keresztül, mert akkor már itt laktunk, egyszer csak le kellett üljek a földre, nem tudtam tovább menni, nem jött levegő. És másnap elmentem, valahogy hazakerültem, elmentem az orvoshoz, aki jó barátom volt, valamikor tanítottam egy évben a Bolyaiban, és megnézett, azonnal felküldött festésre Benedek Imre professzorhoz, akivel együtt fotballoztunk időnként. Betették a izét, aztán öregem, mert itt nagy baj van. Hát 4 helyre legalább stentet kell betegyek a elszorulásodnak. Hogy nem haltál? Miért nem haltál meg ettől? Miért nem kaptál infarktus? Mondom, nem tudom. Nem voltam soha rosszul, az az egy rosszul lét volt. Nos, akkor elvégezték az első műtétet, betettek 4 stentet, után tovább. Jelen pillanatban 9 stent van a szívemben. Én vagyok a gyűrűk ura, mert a gyűrűk ura című könyv, ami ott fel van, úgy kezdődik, hogy 9 a gyűrű, nem tudom, és így tovább. Na és akkor ez adott egy folyamat, több éven keresztül. Egyszer egyet, egyszer kettőt, összesen összegyűlt a 9, 2016-ban volt az utolsó műtétem. Az volt az érdekes, hogy óriásit fejlődött az orvostudomány segítségemmel, mert 2006-ban még 3 hétig kellett utána bennüljek rehabilitációra, és annyit fejlődött ez a dolog, hogy 2016-ban 2 nap után kiengedtek, és 3 nap múlva már mehettem dolgozni. Feleségem is beteg lett, neki egy súlyosabb betegsége volt, én ápoltam 3 évig, úgyhogy ő mással nem akart. 3 éven keresztül kötőzve volt egy súlyos tünete, állandóan hamlott a bőre az egész testéről, ezért naponta 3 különböző kenőcsel reggel és este be kellett kerülni. 3 feleségem volt, de az első 2 nem számítjuk, mert az első 2 az olyan ifjúsági bolondság volt. Mert összejöttem Kolozsváron egy lányjal, amikor államvizsgáztam, volt 21 éves, ő is ugye 21 éves volt, nagy lelkesen összeházasodtunk, 2 év múlva kiderült, hogy nem fog menni ez a dolog, mert vissza akar menni Kolozsvár, hogy befejezze az egyetemet, és volt benne egy nagy lelkisebb. A színin volt 2 évig, és 2 év után kitették. És én meg a színire kerültem tanítani, aki pont ennek az egyetemnek egyik oszlopa kellett tegyek a jövőre nézve, mert én voltam az egyetlen fiatal. És nekem teljes odaadással a színin kellett dolgozni, és ő pedig úgy gyűlölte ezt az intézményt, amit belegázoltak az ő életébe. És akkor azt mondtuk, hogy ne roncsa el a kapcsolatunkat, most jól vagyunk, különválunk, szép volt, gyönyörű volt. És akkor különváltunk, aztán itt éltem 2 évig, és akkor összejöttem másik hölgyel, aki viszont felvételizni akart a színére, és rám bízta Kovács György, hogy foglalkozzak vele. 2 foglalkozás után rájöttem, hogy teljesen tehetségtelen a színészi pályához. Lebeszéltem róla, hogy ne jöjjön színnek, de ennek az az ára volt, hogy végül feleségül vettem. És akkor 7 évig együtt éltünk, és tőle van a fiam. Akkor elváltunk, és akkor találkoztam a 3. feleségemmel, akivel 42 évig éltem együtt, életre halára, az volt az igazi. Nagyon szép házasság volt, munkatársak voltunk, ő is írt, megjelent 4 verses kötete, meg tanulmánykötete, ő is letette a doktorátust, a tanár lett ő is a főiskolán, színész volt, nagyon tehetséges. Volt lett egy probléma a hangszálával, el kellett vágni az egyik ideget, és akkor nem lehetett színész, különben operaénekesnek akarták elvinni, olyan hangja volt, de hamar átképezte magát, és beállt tanítani, főiskola meghívta, biztos lett doktorált, ő az egyike volt az első doktoroknak, és úgy együtt eldoktorátuskodtunk, 10 év volt közöttünk, tehát ő fiatalabb volt, mint én, de volt 2 rákos betegsége, mind a kettőből kigyógyult operációk után, és utána jött ez a különös betegsége, ami mai napig nem lehet tudni, hogy mi volt a legjobb bőrgyógyászok, és nézték, azt mondták, a jelenség ilyen, de nem bőrgyógyászat az a bőrtünet, hanem valami belső tünet, egyre sorvadt, egyre pusztult, egyre vesztette el a proteineket a szervezetéből, hát nem tudom, ezt nem akarom részletezni, lényeg az, hogy a kezem között halt meg, eltemettem 6 éve. És akkor azóta a fiam, hogyha ő nincsen, a legnehezebb időszakban ő volt, aki a fiamat nevelte, 13-14 éves korában egész az egyetemig, ő volt az ő évfolyamán volt a fiam az egyetemen színész szakon, és hát volt a katona, ő is az egyetem előtt, akkor egyetem előtt volt a katonaság, úgy írt levelet, hogy édesanyámnak, tehát ő édesanyjának fogadta el Katit, és nagyon szép szülő-gyerek viszony alakult ki. Kati szigorúbb volt, mint én, és ez volt a szerencse, és ezt a fiam értékelte, azt mondja, hogy te, hát aztán ezt megengeded nekem, mert Kati megtiltott. Volt, hogy 5 hétig oda voltam, 2 hétre hazajöttem, és akkor a gyereke. És mondta, Kati, és te, hát miért? Én szigorú voltam a gyerekkel, ez következetes kell lenni. Mondom, jó, visszaszívva, nem tudom, de ilyen édes viszony volt, és a gyerek most is mondja 50 évesen, te. Most látod te, hogyha te engem szigorúban nevelsz, lehet, hogy jobb ember lettem volna, mert így cigarettázom, és meg iszom is egy kicsit, mint színész. Kati nem engedte volna, hát ilyen a világ. Mit csináljunk, de nagyon jó viszonyban, tehát jó családi viszonyban éltünk. Anyósom, a Kati édesanyja, viszont nagyon erősen hozzájárult a Kati betegségéhez, mert Kolozsváron élt, és ugye egyedül élt, mert elvált a férj meghalt, minden, és akkor arra gondoltuk, hogy ide hozzuk magunkhoz, mert Kolozsván egyedül egy házban, ott van egy kert, minden a fene, és nem volt egészséges, és ide hoztuk. Ő is beleegyezett, eladta a házat, ide jött hozzánk, nálunk lakott, és kerestünk neki itt egy lakást. Találtunk egy nagyon jó lakást, pont a rádióval szemben van egy pár blokk, amelynek a földszintjén garzonapartamentek vannak, tehát egy szobás apartment, nem garzonlakás, van szoba, van konyha hozzá, van fürdőszoba és előszoba. És az nagyon tetszett neki, de közben megtudtuk, hogy időnként voltak ilyen kiesései. Kolozsváron felfigyeltek a szomszédokra, hogy felpakol kabáttal, és kimegy a temetőbe, és a szüleinek a sírjához leteszi a kabátot, hogy ne fázzanak, s a fozakat, hogy ne éhezzenek. Meg kezdett így elmenni az esze időnként. És az utolsó éjszaka, amikor a másnap reggel az volt, hogy kifizetjük a házat, megcsináljuk a papírokat, éjszaka felakasztotta magát a fürdőszobába. És a fiam kapta meg, akkor 14 éves volt, nagyon rémultan, bejött ilyen kettőkor, hogy menjek ki, mert mi van, és hagyott egy levelet. És ebben világosan megírta, érzem, hogy megy el az eszem, és ha elmegy az eszem, nem tudom, mire leszek képes. Most, amíg józan vagyok, írok nektek, semmi baj nincs, befejeztem az életet, bocsánatot kérlek, ha bajokat kell, hogy szeretlek titeket, stb. Nagyon szép levél volt, kellett vigyük a rendőrségre, mert az ő öngyilkosság esetében akkor ez kötelező volt, korbontanság is megadta maga önét, és akkor eltemettük Kolozsváron, és így búcsúztunk el tőle, nagyon nagy szeretetben. Ilyen jól nem voltam egyik anyósommal sem, mert harmadik anyósom volt, de ő volt feleség is harmadik volt, anyós is harmadik volt, após is harmadik volt, mindig harmadik volt az igazi. Aposommal is olyan jó haverek voltunk egy időben, nem igaz. Na de hát ez történt. Én most akkor 2016 óta egyedül élek, de amit itt látsz, az minden közös szerzemény volt, összeraktuk a életünket. Ami azóta van, inkább könyvek vannak, meg azok a festmények, amiket azóta szerezte, de neki azóta kívánsága, hogy ne legyen temetési szertartás, semmi, hamvasszuk el, és legyen, akarunk egy kis búcsúztató. Tehát az unitárius templomban volt a búcsúztató, a Szárt körül úgy képzelte őt, a színház megírta a gyászjelentést, és megtelt a templom zsúfolásig, emberekkel szerették. Csak az ő verseiből olvasott fel 3 kollégája, akik együtt volt, és az urna, amiben elhamvasztották, itt van a másik szobában, van egy kis rekesz, ahol az ő erekéi vannak, ő van fényképeken, kicsi tárgyakon, amit nagyon szeretett, és ott van az urna, és ott lesz az én urnám is. Tehát azt mondta, hogy nem óhatja, azt mondta, úgy látja, hogy ez az egész temetkezés, az egész dolog átalakult valamilyen fajta ilyen önmutogató, meg ilyen kivagyiságra, hogy milyen ház, ilyen, milyen státuszban vagy, hogy milyen sírhelyed van, és egyfolytában. És kicsit kicsit külsőségesnek érezte ezt, és én ebben tökéletes egyetértettem, én is, az öcsém is, a barátom is, nem óhajtunk temetőkben ilyen szertartásokat, és én is úgy képzeltem el, hogy ha elmegyek, akkor meg a végrendet alapján a fiamék elintézik, és akkor ott lesz a két urna egymás mellett. És aztán, amikor ők is elmennek, akkor azt csinálnak, ahogy gondolják. Mondtam, hogy ha nincs hol hagyni a két urnát, akkor szórjátok a hambaikat, a marosba, és el van intézve. Nem tartok igényt arra, hogy síremlékem legyen, meg minden ilyenféle dolog. Ezt a pappal is megbeszéltem, a lelkésszel, akivel jóba lettem, mert katolikusból kellett átmenjek unitáriusba, mert apám katolikus volt, és mikor halál előtt azt mondta nekünk az öcsém, hogy fiaim, én nagyot csalódtam a katolikus egyházban. Nem mondom el, hogy miért egy eset miatt, és arra kérlek benneteket, ha csak beleegyeszek, ha egy módon térjetek át egy más vallásra, hagyjátok itt a katolikus vallást. Mi megértettük, ott hagytuk, mind a ketten unitáriusok vagyunk, és jól érezzük ebben magunkat.
Azt hiszem, hogy egy ilyen válasz után nehéz megszólalni, azonban arra kérném, hogy meséljen arról, hogy még milyen tervei vannak.
Terveim közül az egyik dolog itt van, ebben írom a következő regényemet. Ezt elfelejtettem mondani az életrajz közben, hogy amikor nyugdíjba mentem, és kevesebb dolgom volt a színházba, visszatértem egy egészen korai hobbimhoz, az íráshoz, és azóta írtam 4 regényt, tanulmánykötetet, egy novellás kötetet, és 6 tudományos munkában. Most is meg fog jelenni egy tanulmánykötetem, úgyhogy 12 könyv marad utánam. 12-et most írom, és ez a közelebbi tervem. A másik tervem az, hogy amíg lehet, különösen most, hogy rendező osztályon van, segítem a rendezőképzést az egyetemen, és segítek, amennyit tudok a fiataloknak, mert hát ez nagy tapasztalat kell. És az én tapasztalataim, amelyek 30-40 év alatt gyűltek, és azt 50 év után mentem nyugdíjba, és azóta 10 éve dolgozom, tehát 60 éves tanári múltam van. Abban van egy csomó olyan tapasztalat, amit át tudok adni, és nagyon jó viszonyban vagyok a diákokkal, mert ők már úgy néznek rám, mint valami ilyen öreg haver, akikben viccelődni is lehet. Nem szeretem ezt a nagyon protokollális professzor és tanár viszonyt, ez meg is van tiltva, hogy megnyitek, hogy professzor úr, hagyd nekem békét a professzor úr. És Levente bácsinak szólítanak diákok, és ezt én nagyon élvezem, nem szerettem soha ezt a kivagyiságot, de hát van olyan, akit megszólítanak, és rögtön, de tegye hozzá, hogy doktor vagyok, és akkor nézik, hogy... Mi van ez? Valami baja van, miért begörcsöl, ha nem annak szólítják? Én nem szeretem. Ezért szeretek ott lenni, mert nagyon jó hangulatban vagyunk, szinte baráti hangulat van, és ők ebből maguktól is tudják, hogy hol van a határ a verségben és a tanárságban, és sokszor még rájuk kell szóljak, hogy na hagyjuk már ezt a túl protokolláris dumát, beszéljünk egy kicsit közvetlenebbül és emberibb hangon. Ezt én is szeretem, ők is szeretik, és én amíg lehet csinálnám, mert ez engem nagyon jól életben tart. Csodálkozik, és Benedek, mert mikor már 9. szentet is beadta, volt egy ilyen, hogy voltak ilyen kardiológiai konferenciák. És akkor oda meghívott, és mutatta, én voltam a izendesség, mert akkor a stentel is akkor kezdett elterjedni. Most már szinte fogászati hatása, közönséges dolog, a barátom is elment. Milyen? Szóval bevittek stentelnek hónapjövök. Na. És akkor ugye én voltam ilyen példa, hogy én voltam. Néztek rám a diákok és az orvostanhallgatók, hogy 9 stentje van tanárunknak. Igen, és nincs semmi baj? Mondom, nincs semmi baj, nem futballozom, nem iszom, nem szexelek, a többi minden rendben van. Na, és akkor ez az, így illok, amíg megadja. Én már mindent megcsináltam, amit lehet. Hát összesen 202 rendezésem van. Van 12 könyvem, volt 3 házasságom, van egy fiam, van egy nagyon jó unokám, Hollandiába végzi az egyetemet. Mindent, amit lehet, én elértem. Ami ezután jön, számomra ajándék minden nap, és én az ajándékkal nagyon szeretem, ha ajándékot kapok. Ez az ajándék, és ameddig lehet csinálom, és ha nem egyszer, nem bezárjuk a kaput, az élet beteljesedett, kör lefuttatott, és lesz, ami lesz.
Tanár úr, köszönjük, hogy az Alma Mater vendége volt, és külön megköszönöm, hogy ilyen részletességgel és mindenre kitéréssel beszélt 3 műsoron keresztül az életpályájáról.
számomra is megtiszteltetés, több ilyen életinterjút adtam, van egy tévéinterjú is, amin a feleségemmel ketten vagyunk, még az Örömszínház címben van egy gazetta is erről, és én mindig jó partner voltam, mert szerettem ezekről a dolgokról beszélgetni. Persze van egy rész, amit nem érintettünk, és azt nem is akarom érinteni, mert vannak bizonyos fajta magánéleti vonatkozások, amelyek mondjuk nem tartoznak minden tekintetben a nagy közönség el, és az nem is érdekes, mert az egy olyan probléma, ami nagyon személyes, gondolok itt bizonyos fajta szerelmi ügyekről, meg ilyesmikre. Az egész az, hogy most alkalom volt egy ilyen menetben végig tekinteni az életemet, nekem is segített visszafelé, mert szelektáltam dolgokat, kihagytam dolgokat, és úgy érzem, hogy a szelekció javára vált az is, hogy mi marad benne, és az is, hogy mi marad ki. Úgyhogy én nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, és aztán mit ki tudja, hogy hát egyszer jön egy idős, azt mondja, folytassuk azt, amit ezelőtt 10 évvel a bajtunk, csak 92 éve. Mondja, hát mi volt akkor? De hát ezek csak ilyen tréfás hipotézisek, meglátjuk, hogy mi lesz.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Alma Materbe, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Kovács Levente rendezőnek, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatójának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 19 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. Az Alma Mater szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Alma Materrel legközelebb augusztus utolsó péntekén jelentkezünk, de addig is, ha tehetik, hallgassák a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Kellemes, feltöltődésben gazdag hétvégét kívánunk. Viszont hallásra!